hadd kérjem arra őket, hogy jöjjenek a bal oldalra előre, mert itt van még bőven hely. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Ézsaiás próféta könyvének első részéből, a 10-től 17-ig terjedő versekből. Ézsaiás próféta első részében, a 10-től 17-ig terjedő versekben eképpen olvassuk Isten igéjét. Halljátok az Úr igéjét, Sodoma vezetői! Figyeljetek Istenünk tanítására, Gomora népe! Mit kezdjek a sok véres áldozattal, mondja az Úr? Elegem van az égő áldozati kosokból, a hízott marhák kövérjéből, a bikák, bárányok és bakok vérében nem telik kedvem. Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat? Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom. Újhold, szombat, ünnepi összejövetel, nem tűröm együtt a bűnt és ünneplést. Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én, terhemre vannak, fáraszt elviselni. Ha felém nyújtjátok kezeteket, eltakarom szemem előletek. Bármennyit is imádkoztok, én nem hallgatom meg, vér tapad a kezetekhez. Mossátok tisztára magatokat, vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket. Ne tegyetek többé rosszat, tanuljatok jót tenni, törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót, védjétek meg az árvák jogát és az özvegyek peres ügyét. Amen. Isten tegye az ő igéjét élővé mi bennünk, hogy ne csak halljuk, hanem értsük, szívünkbe fogadjuk, és tudjunk úgy élni, ahogyan ő figyelmeztet minket. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk, áldunk téged, mert szabad van hozzánk, még hogyha ez a szó sokszor feddő vagy figyelmeztető akkor is. Áldunk téged, mert szabad van hozzánk, hiszen elküldted az egyszülött fiút, az igét, a testélet igét, hogy ő benne életünk legyen, sőt, bőségben éljünk. Áldunk téged, Urunk, hogy nem vagy néma Isten, hanem kijelented akaratodat. Kijelented akaratodat afelől, hogy mi megtérjünk hozzád, és kijelented akaratodat, hogy úgy éljünk, ahogyan kedves neked, hogy ne csak annyit jelentsen az Isten tisztelet, amennyi itt a gyülekezetben egy óra vagy másfél óra az életünkből vasárnapról vasárnapra, hanem legyen folytatása. Kérünk, Urunk, hogy így hosszabbíts meg a mi Isten tiszteletünket oly módon, hogy az kedves lehessen előtted. Bocsásd meg a mi vétkeinket, amelyek elválasztanak tőled, hogy eltakarod arcodat sokszor előnünk, mert bűnt és ünneplést együtt el nem tudsz viselni. Kérünk, hogy őszinte legyen Isten tiszteletünk, őszinték legyenek áldozataink, szavaink, cselekedeteink, hogy a beléd vetett hitből fakadjanak, hogy Jézus Krisztust, a megfeszítettet és feltámadottat hirdessék és dicsőítsék, hogy úgy ragyogjon a mi világosságunk az emberek előtt, hogy lássák a mi jó cselekedeteinket, és dicsőítsenek téged, mennyei atyánkat. Most így kérünk, hogy add szent lelkedet ige hirdetőnek, hogy el tudja mondani, amit te bíztál rá, és ne többet és ne kevesebbet, és ige hallgatónak, hogy mindannyian tőled tanítottak lehessünk. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét az előbb felolvasott ige folytatásában, Ézsaiás próféta könyvének első részéből a 18. és 19. versből hirdetem nektek. Jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr. Ha vétkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok. Ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 449. dicséret 7. versét énekeljük. Szent lábaidnál ülök, hallgatok törvényedre. Az 58. rész 6. és 7. versében a következőképpen Isten mondja: Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottokat, és összetörsz minden jármot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Amen. Kedves testvérek, hogyha egy papírlapra fölrajzolunk két pontot, az meghatároz egy egyenes szakaszt. Összeköthetjük a két pontot, lesz belőle egy egyenes szakasz. A két pont a szakasz két végpontja. De ezt a szakaszt meghosszabbíthatjuk az egyik és a másik irányba vég nélkül, pontosabban hát azért nem vég nélkül, mert a papír az véges, mert két pont egy egyenest is meghatároz. Így ha lelki értelemben felrajzolunk két pontot, a vasárnap délelőtt 10 órát, és a délelőtt 11-et, vagy 11:30-t, akkor meghatároztuk az Isten tisztelet időtartamát, de ezen a két ponton keresztül egy egyenest is húzhatunk úgy, hogy a szakaszt két irányba meghosszabbítjuk. Vagyis nem csak az az Isten tisztelet, ami vasárnap délelőtt 10 és 11, vagy 11:30 között zajlik, hanem hosszabbítsuk ezt meg mind a két irányba, és megkapjuk a hívő ember életét, mint Isten tiszteletet. Ahogyan Pál apostol megfogalmazta, az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Ez az élet Isten tisztelete. Így olvastam Pálnál, okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul. Az az ige szakasz, amit lekcióként először olvastam fel, Ézsaiás első részéből éppen azt mondja el, hogy hiába áldoztok nekem akármit, bakokat és bikákat, azoknak a vérében gyönyörködjem, kérdezi az Úr. Nem tűröm az áldozatot, hogyha közben vétkesek vagytok. Nem tűröm az áldozatot, hogyha közben nem törődtök Isten akaratával. És éppen ezért az okos Isten tiszteletben testünket szánjuk oda élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. Ne igazodjunk ehhez a világhoz. Változzunk meg értelmünk megújulásával, ez a megtérés, hogy megítélhessük, hogy mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Advent első vasárnapjától kezdve hétről hétre egy alkalommal az Isten tiszteletről beszélünk. Elmondtuk már azt, hogy az Isten tisztelet találkozás Istennel és találkozás egymással, Szó volt az Isten tisztelet helyéről és idejéről. Szó volt arról, hogy Isten szól igében és ige hirdetésben, valamint áldásban, és hogy a gyülekezet válaszol énekben és imádságban, valamint adakozásban. Aztán szó volt az Isten tisztelet rendjéről, az Isten tisztelet és sákramentumok kapcsolatáról, és ma, Böjt első vasárnapján elérkeztünk ahhoz a témához, hogy ezt az Isten tiszteletet, a két pont által meghatározott Isten tiszteletet hosszabbítsuk meg előre, és hosszabbítsuk meg hátra. Hogy ne csak a vasárnap 10 és 11 óra közötti szakaszt vegyük figyelembe, hanem legyen Isten tiszteletté egész életünk. Így lesz majd szó arról, hogy az élet Isten tisztelete ma az irgalom cselekedeteiben hogyan tapasztaljuk meg, és aztán majd megnézzük a következő vasárnapokon három területen az élet Isten tiszteletét, a házasságban, a családban, végül a munkában és társadalomban. Ma, ahogyan mondtam, tehát Böjt első vasárnapja van, és ezért az igazi Böjtről szól hozzánk Isten igéje. Tegyük föl az első kérdést, hogy mi lenne a Böjt feladata? A Böjt feladata az, hogy segítse hozzá a hívőt ahhoz, hogy Isten akaratát jobban meghallja, és engedelmeskedjen annak. És hogyha megkérdezzük azt, hogy vajon a formális Böjt eléri ezt a célt, azt kell mondanunk, hogy nem, mert azáltal nem Istenre figyelünk, hanem önmagunkra figyelünk. Önmagunkra és embertársainkra figyelünk, de azt is önző értelemben véve. Hiszen a formális Böjttel megpróbáljuk becsapni Istent a magunk céljai érdekében. Úgy, ahogyan itt az 58. részben olvassuk, ezeket a verseket nem olvastam föl, de hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok kedvteléseteket, mert robotocsaitokat hajszoljátok, hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt, bűnösen ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék. Tehát már akkor Ézsaiás korában volt egy formális böjt. Annak az igazi célja az volt, hogy becsapják vele Istent. A maguk kedvteléseit akarták akkor is keresni. És úgy gondolták, hogy most mi eltorzítjuk az arcunkat, nem eszünk jó ételeket, de ugyanakkor csináljuk azt, ami kedves nekünk. De a formális böjttel megpróbáljuk becsapni az embereket is. Ez nem más, mint az a farizeusi képmutatás, amelynek ragyogó példáját mutatta be előttünk Jézus, amikor így szólt, amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Ne az emberek lássák a mi böjtölésünket, hanem mennyei atyánk, aki titokban van, és titokban lát minket. Ne az embereket akarjuk becsapni a komor ábrázattal, és ne akarjam becsapni saját magamat sem. Hiszen ha formális böjtöt tartok, az gyakran csak azt a célt szolgálja, hogy elhitessem magammal, hogy milyen kiváló, milyen nagyszerű ember vagyok, aki képes még ezt a lemondást is megtenni. Ugyanakkor ott van sokszor a másik véglet. Főleg mi reformátusok szoktunk ebbe a hibába esni, hogy egyáltalán nem törődünk a böjttel. Mint hogyha nem is létezne. De az a kérdés, hogy hogyan teljesíti be az ézsaiási böjt, tehát amit Ézsaiás prófétán keresztül üzen számunkra Isten, a böjt célját és feladatát. Hozzá segíti a hívőt Isten akaratára való jobb ráhangolódásra, hiszen az ilyen böjt tetszik Istennek, és így nem rejti arcát el előlünk. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol, Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged, csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Ez pedig a felolvasott ige folytatásában olvasható. Tehát tetszik Istennek az a bőjt, amit Ézsaiás elénk ad. Tetszik Istennek, és nem rejti el arcát előlünk, sőt, vezetni fog bennünket. Mert hiszen ez Isten igazi akarata, az Isten és ember szeretet kettős nagy parancsa, ahogyan Jézustól kérdezték, hogy mit a törvény, melyik a legfontosabb parancsolat. És Jézus elmondta, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből és minden erődből, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. A bőjt végül is erről beszél, hogy szeretjük Istent teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből és minden erőnkből, és hogy szeretjük fele barátainkat, mint önmagunkat. Ez Isten igazi akarata. És hogyha azt mondjuk, hogy a bőjt arra való, hogy Istenre jobban tudjunk figyelni, és az ő akaratát jobban tudjuk keresni, akkor ha szeretjük őt, és szeretjük embertársainkat, akkor bőjtöt gyakorlunk. Lássuk tehát, hogy milyen bőjt tetszik az Istennek. Ezt három címszóban szeretném elmondani. Ez a bőjt először is a rabság ellen van, másodjára a szolgasság ellen van, harmadjára pedig a szükség ellen van. Először tehát azt nézzük meg, hogy az igazi bőjt cselekedett a rabság ellen. Nekem az olyan bőjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, szabadon bocsátod az elnyomottakat. Kedves testvérek, nagyon sok bibliai példát ismerünk, amikor valakit igazságtalanul bebörtönöztek. Gondoljunk például Józsefre, aki Potifárné igaztalan vádja alapján került a fáraó tömlöcébe. Ez éppen egy rossz példa olyan értelemben, hogy amikor József megmondta a főpohárnok és a fősütőmester álmának a megfejtését, és a fősütőmestert felakasztották, a főpohárnokot pedig visszahelyezték hivatalába, akkor azt kérte József a főpohárnoktól, hogy szóljon érdekében a fáraónak. A főpohárnok pedig megfeledkezett Józsefről, nem szólt érdekében a fáraónak. Tehát ez egy rossz példa, mert éppen, hogy nem oldották le a bűnösen fölrakott bilincseket, és nem működött közre az elnyomott szabadon bocsátásában. Vagy gondoljunk Jeremiásra, amikor először kalodába záratják, majd fogságba vetik, egy föld alatti üregbe, végül egy ciszternában köt ki, ahonnan az Isten félő Ebed-Melek szabadítja ki őt. Vagy gondolhatunk akár Péter börtönfogságára, amelyből egy angyal vezeti ki, és Páléra Filippiben, akit Isten szabadít meg egy földrengés segítsége által. Az igazi bőjt tehát, amikor az igaztalanul fogva tartottak szabadon bocsátását mozdítjuk elő. Van olyan ország, ahol ez ma is élő, aktuális probléma. Vannak olyan országok, ahol keresztjének tízezreit tartják fogva, vagy végezik ki, csak azért, mert keresztjének. De nekünk a 21. században Magyarországon nem szó szerint ez a feladatunk. Nem az a feladatunk, hogy megkeressük a börtönbe zárt embereket, és kihozzuk őket a börtönből. Nem ez a feladatunk. De vajon lelki értelemben nincs börtönbe zárva honfitársaink nagyobbik része, hogy még a napot sem láthatják tömlöcükből? Kedves testvérek, olyan sokan vannak börtönbe zárva lelki értelemben, elszakítva a szabadságtól, elszakítva a napsugártól, elszakítva mindentől, ami szép és jó, mert börtönben vannak, vagy az okkultizmus börtönében, vagy a kapzsiság börtönében, vagy önmaguk börtönében. Minden ember börtönben születik, mert nem vagyunk szabadok. Ez a világ, ez nem az Isten országa olyan értelemben, hogy mi Isten országának az állampolgáraiként születnénk meg. Mi az Édenen kívül születünk, mi börtönbe születünk, ha úgy tetszik. A sátán börtönébe, a világ börtönébe és saját magunk börtönébe. Jézusról mondja a zsidókhoz írott levél, hogy azért jött, hogy megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Igen, ezért is börtönben vagyunk, mert félünk a haláltól. Mert bár járjuk az utunkat, éljük az életünket, és gyakran nem tekintünk életünk végére, de az ember olyan, hogy fél a haláltól, mert tudja, hogy azzal mindennek vége, ami jó, ami szép, amiért érdemes élni. Félünk a haláltól, mert a halál uralma alatt élünk, és ebből bennünket meg kell szabadítani. Ezt a szabadságot hozta el Jézus Krisztus, amikor magára vállalta a mi halálunkat. Magára vállalta a mi börtönünket. Hiszen őt elfogták. Ítéletet tartottak fölötte. És ott a Golgotai kereszten kivégezték. Őt a mindenség urát. Őt az egyetlen szabad embert. És azért engedte mindezt, hogy bennünket megszabadítson. Azért engedte mindezt, hogy mi szabadok lehessünk, hogy lássuk a napvilágot, hogy érezzük azt, hogy jó az Úr, és hogy nem kell félelemmel tekinteni a halál órája elé. Mert ha megtértünk, újjá születtünk, hogyha érvényes ránk nézve Jézus Krisztus váltság halála, akkor elmondhatjuk, hogy nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Pál mondja ezt, amikor saját halálára gondol, mert tudja, hogy az már mindennél jobb, mert akkor az Úrral lesz. Akkor szemtől szembe látja majd az Urat. El szoktam mondani, hogy neki azért lehetett a halál nyereség, mert az élet Krisztus volt. És a mi számunkra is, hogyha az élet Krisztus, akkor szabadok vagyunk. Szabadok vagyunk a halálfélelemtől, szabadok vagyunk a sátántól, szabadok vagyunk önmagunktól is. Persze olyan sokszor azért kötelékeink vannak, de az igazi szabadság már a miénk. Az a kérdés, hogy mi ebben a szabadító szolgálatban munkálkodunk-e? Természetesen nem mi szabadítunk, hiszen szabadítani csak Jézus Krisztus tud. De vajon ebben a munkában állunk-e? Ézsaiás fölteszi a kérdést. El lehet-e venni a zsákmányt a hőstől? Megmenekülhetnek-e a foglyok az erőszakostól? Igen, ezt mondja az Úr. A hőstől is el lehet venni a foglyokat, és az erőszakostól is megmenekülhet a zsákmánya. Perlőiddel én fogok perelni, fiaidat én szabadítom meg. Elnyomóiddal megetetem saját húsukat, megrészegednek saját vérüktől, mint a mustól, akkor majd megtudja mindenki, hogy én vagyok az Úr, a te szabadítód és megváltód, Jákob erős istene. El lehet-e venni a zsákmányt a hőstől? Igen, el lehet venni. Aki olvasta a Biblia olvasó kalauz szerinti újszövetségi ige szakaszt, az is láthatja, hogy Jézus azt mondja, hogy igen, be lehet menni az erős fegyveres házába, a még erősebb le tudja fegyverezni az erős fegyverest is. És ezt arra mondja, hogy ő erősebb a sátánnál, és meg tudja szabadítani a sátán fogságából azokat, akiket akar. És vajon mi ebben a munkában munkatársai vagyunk-e? És azt lehet mondani, hogy az igazi bőjt az evangélium hirdetése. Mert az igazi bőjt cselekedett a rabság ellen, nekem az olyan bőjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és ezek a bilincsek akkor oldódnak le, és az elnyomottak akkor lesznek szabadokká, hogyha Jézus Krisztussal találkoznak, hogyha az örömhír eléri őket, és a szívükben munkálkodik. Az igazi bőjt az, hogy hirdetjük az örömhírt, az evangéliumot. De másodjára az igazi bőjt az is, amit így fogalmaztam meg, hogy cselekedett a szolgaság ellen. Nekem az olyan bőjt tetszik, amikor kibontod a járom köteleit, és összetörsz minden jármot. Megint csak bibliai példákkal élve, látjuk Józsefet, mint Potifár rabszolgáját, vagy a zsidó népet az egyiptomi szolgaságban, a kemény kényszermunkában, és általában is, ha gondolunk az ókori rabszolgaság intézményére, akkor láthatjuk, hogy itt miről van szó. Amikor a gazda, a tulajdonos akaratát kell kényszerből cselekedni. És megint, hogyha mi korunkra pillantunk, akkor ezt inkább képletesen szólva érthetjük, hogyha a multiknak a kizsákmányoló intézkedéseire gondolunk, vagy a munkanélküliség réme miatti kényszerpályákra. De mi most fordítsuk figyelmünket inkább ismét a lelki értelem felé, hiszen ez mindannyiunkra nézve nagyon érvényes, mert eredetileg a bűn a rabszolgái vagyunk, és ez azt jelenti, hogy azt tesszük, amit a sátán, a világ és saját magunk, mint saját magunk rabszolga tartói parancsolunk magunknak. Mert nem vagyunk szabadok, nem csak olyan értelemben, hogy tömlöcben vagyunk, jelképesen szólva, hanem olyan értelemben is, hogy annak az akaratát cselekesszük, aki nem a javunkat akarja, nem a kárunkat. Kényszerből cselekszünk, születésünktől fogva. És ez a kényszer részben a sátánnak az akarata, részben a világnak az az akarata, amely a sátán uralma alatt lévő világnak az akarata, hiszen én úgy gondolom, hogy mindannyian átéljük és érezzük azt a nyomást, amit a közvélemény gyakorol fölöttünk, hogy már nem is tudjuk a magunk életét élni, még hogyha saját magunk gondolatai szerint mi jobban tennénk, de rá vagyunk kényszerítve dolgokra, és Isten nélkül kényszerből mi meg is tesszük ezt. Ahogyan rákényszeríti az embereket a hatalom arra, hogy ne vallják be őszintén a jövedelmük teljességét, mert akkor olyan nagy adót vonnak el tőlük, hogy kérdés, hogy egyáltalán meg tudnak-e élni. Talán elmondtam már annak a barátomnak a történetét, aki órás volt, de becsületesen akarta csinálni, és ezért nem adta ki a munkát, hanem ő maga dolgozott, mert úgy gondolta, hogy ő tudja, hogy mit tesz, ő másnak a munkájáért felelősséget nem vállal. Ezért egész nap, amikor benn volt az üzletben, persze dolgozni nem tudott, mert mindig jöttek az ügyfelek, akik javítatni akartak, vagy elemcsere, vagy valamilyen más vásárlás. És amikor bezárt késő délután, akkor látott neki a munkájának, a javításnak, a családja alig látta, és bérelte az üzletet, ki kellett fizetni a bérleti díjat, kellett fizetni az ilyen adót, olyan adót, amolyan adót, TB-t, stb. És végül is belátta, hogy ebből ő megélni nem tud, és elment a MÁV-hoz dolgozni. Igen, sok mindent, ha nem vagyunk hívő emberek, hogyha nem Isten akaratát keresjük, akkor ránk kényszerít a világ. És ránk kényszerít a saját magunk akarata is. Mert a legnagyobb börtön ez, hogy a magunk akaratának vagyunk a rabszolgái, hogy a mi önzésünk diktál. Hogy nem is azt tesszük, amit szeretnénk. Erről olyan sokat beszél Pál apostol a Római Levél 8. részében, hogy nem azt teszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit nem akarok. Mert az önzésünk, a világ és a sátán olyan rabszolga tartó, hogy azt kell tennünk, amit ők mondanak. De ebből megint csak Krisztus vére által fel lehet szabadulni. És a mi igazi böjtünk az, hogyha hirdetjük az Isten akaratát. Hogyha hirdetjük megint csak a megváltást, hogy emberek élőhitre jussanak, de itt ennél talán azt mondanám, hogy az Isten akaratának a hirdetése, hogy ne az eddigi rabszolgatartód akaratát teljesítsd a továbbiakban is, hiszen már szabad vagy. Hát akkor teljesítsd az Isten akaratát. Légy az ő rabszolgája, mert az ő szolgájának lenni jó. Ugye így mondja Ézsaiás, hogy kibontod a járom köteleit, és összetősz minden jármat, de Jézus azt mondja, hogy az ő igája gyönyörűséges, és az ő terhe könnyű. És végül a harmadik, az igazi böjt cselekedett a szükség ellen. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Na, úgy gondolom, hogy ebből nekünk maradt bőven szó szerint értelemben is, mert talán az, hogy rabokat megszabadítsunk fizikailag, erre mostanában azért ilyen értelemben nincs szükségünk, mostanában nincsen rabszolgaság, tehát szó szerint értelemben ezt sem tehetjük, csak így lelki, átvitt értelemben. De a szükség ellen bizony fizikailag ma is lehet tenni, mert testi szükségletek kielégítésére van szükség, az étel, az ital, a ruházat, és erre ma is újra egyre nagyobb szükségük van sokaknak. 3 hete éppen az adakozásról szólt Isten igéje, ez is ide tartozik, hogy legyen szemünk a szükségletekre. Ez nem azt jelenti, hogy minden kéregetőnek, akivel találkozunk, egy 100-ast a kezébe kell nyomni, hiszen ez egyrészt nem igazi segítség, másrészt gyakran pontosan az italozását segítjük ezzel elő, hanem felvállalni a gondját, és ez a diakónia. És olyan jó lenne, hogyha a diakónia nem csak a diakónusunknak, és nem csak egy-két lelkes embernek az ügye lenne itt a gyülekezetben, hanem minél többeknek, hiszen az igazi böjt cselekedett a szükség ellen, és ezen a területen nagy hiányosságaink vannak. De megint ezt is lehet akár lelki értelemben is érteni, hiszen van lelki éhezés, és van lelki szomjazás is, és vannak lelki értelemben ruhátlanok. Ne zárkózz el testvéred elől. Ez azt jelenti, hogy megint csak hirdessük az evangéliumot is. De közben nem felejtkezve el a testi szükségletekről. Hirdessük az evangéliumot, hiszen az igazi étel és az igazi ital maga Jézus Krisztus, aki én hozzám jön, nem szomjazik meg, és aki én bennem hisz, nem éhezik meg soha, mondja Jézus. És a ruházat, öltözzétek fel magatokra a Krisztust, mondja Pál apostol. Tehát lehet lelki értelemben is tenni a szükség ellen. Hogyha mind a 3 dologra gondolunk, akkor az igazi böjt nem valamiféle dolgoktól való elfordulást jelent, mint sok olyan felekezet van, amelyik a bőjt alatt azt érti, hogy bizonyos dolgokat nem eszem meg, különösen pénteken. Itt nem erről van szó. Nem bizonyos dolgoktól való elfordulásról van szó, hanem valakikhez, méghozzá a fele barátainkhoz történő odafordulásról, az Istenhez való odafordulásról, és nem időszakos dolog ez, hanem állandó. Az igazi bőjt az nem csak a bőjti időszak, bőjt első vasárnapjától kezdve, nagy szombatig. Nem ez az igazi bőjt. Az igazi bőjt az január 1-től december 31-ig tart. Az igazi bőjt Isten akaratára figyelni. Az igazi bőjt embertársainkra figyelni. De erre még képtelenek vagyunk. Olyan sok a szükség, olyan sok a tennivaló, olyan sok lenne a hirdetni való az evangélium hirdetésében, hiszen olyan sok ember nem hallotta még erővel és hatalommal az Isten igéjét. Hát honnan van a forrása annak, hogy mi egyáltalán bőjtölhessünk? A mi bőjtünknek a forrása Jézus Krisztus bőjtje. Amikor ő eljött, hogy megszabadítson minket fogságból, szolgaságból és szükségektől. A mi bőjtünk forrása Jézus Krisztusnak a bőjtje. És ezzel hadd fejezzem be az igehirdetést úgy, ahogyan a Filippi levélben olvassuk. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt, mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Most csak idáig olvasom, mert ez Jézus Krisztus bőjtje, és a mi bőjtünk az ő bőjtjéből származik. Adjon nekünk Isten ilyen bőjtöt, hogy szeressük Istent, és szeressük fele barátainkat, most és mindörökké. Amen. Az igére válaszként a 467. dicséret első és negyedik versét énekeljük. Mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy. Légy áldott, Krisztusom, te nagy! Hadd adjam át szívem, vedd szívesen, hogy hol te vagy, e szív is ott legyen. Hadd legyen, Urunk, imádságunk az ének utolsó versora. Hadd köszönjük meg neked a te bőjtödet, hogy ebből nyerjünk erőt a mi bőjtünkhöz, azaz az igazi Isten és ember szeretethez. Hogy a te akaratod legyen fontos egyedül a számunkra, és hogy embertársaink javát keressük. Kérünk, Urunk, hogy így adj nekünk áldott bőjtöt, így adj nekünk készülést az ünnepekre, húsvétra, így add meg, hogy bőjtünk ezen túl is, előre és hátrafelé egyaránt, január 1-től december 31-ig tarthasson, hogy az istentisztelet ne csak ez az egy óra vagy másfél óra legyen itt a templomban, hanem egész életünk istentisztelet lehessen. Így könyörű gyülekezetünkön, hogy hadd figyeljünk közösen együtt is te rád, és így könyörgünk hazánkért, Magyarországért, így könyörgünk az ország vezetőiért, és ezért a világért. Urunk, olyan sokan csak habzsolni akarják az életet, olyan sokan csak a maguk akaratát akarják teljesíteni. Urunk, adj bőjtölő embereket. Amen. ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Felhívom a testvérek figyelmét az adakozásra, az ige szavával, jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassa meg a hirdetéseket. Pontosabban még a hirdetések előtt a kórus szolgálatát. Köszönjük szépen! Böjt első vasárnapja lévén, ahogy a testvérek látják, megterítettük a szent asztalt, melyre várjuk a testvéreket, hogy vegyenek azon részt. És amint a testvérek tudják, általában úrvacsorás istentiszteletek után szoktuk tartani a gyülekezeti ebédet, melyre várjuk a testvéreket. Délután 4-kor kék alkalom lesz, este 6:30 pedig dicsőítő istentisztelet. Az alkalmak a kiosztott vagy kiosztandó lapokon megtalálhatók. Kérem a testvéreket, hogy mindenki kérjen ilyen lapot. Külön szeretném kiemelni, hogy 13-án szerdán este 6:30 a gyülekezet építési bizottság tart megbeszélést, akik ennek a bizottságnak tagjai. Kérem, hogy feltétlenül jöjjenek el. És a másik pedig, amit szeretnék kiemelni, hogy jövő vasárnap protestáns presbiteri csendes nap lesz. Ez azt jelenti, hogy délelőtt a 10 órás istentiszteleten szószék csele lesz, tehát itt vendégige hirdető lesz, én pedig máshová megyek, és délután 4-kor pedig presbiterek, gyülekezeti munkások és természetesen érdeklődők számára is előadás és beszélgetés lesz egy szeretett vendégség keretében. Kérném azokat a testvéreket, akik szoktak